Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a tisztes képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2026-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát. A Sándor Palota honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki, összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetni a köztársasági elnök megbízatását, és jogszerű-e egy olyan módosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul. A Fidesz tüntetéssel készült tiltakozni az alaptörvény újabb módosítás ellen, amelynek vitáját ma kezdték meg a képviselők. A demonstráció csütörtökön 18 órakor kezdődik a Sándor Palota előtt. Pénteken az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán megszülethet a végleges döntés Magyarország helyreállítási tervének elfogadásáról. Ekkor lesz kimondható, hogy hazahozták az uniós pénzeket, jelentette ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap napirend előtt az országgyűlésben. Isztambulba utazott a magyar kormányfő, aki a NATO csúcs találkozóján vesz részt Ankarában. Magyar Péter közölte, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az ankarai csúcs találkozón, az amerikai és az ukrán elnök várhatóan holnap egyeztet. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért a tegnapi orosz támadás során a Kijevre kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en hunytak el Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte az ankarai csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajnának annak érdekében, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Újabb nagyszabású dróntámadás érte Moszkvát, ahol a légvédelem órákon át próbálta elhárítani a támadó eszközöket. A műveletek miatt leállították a Seremtyevói repülőtér forgalmát, miközben a mentőszolgálatok több helyszínen is dolgoznak. A jelentések szerint az ukrán hadműveletek továbbra is az orosz infrastruktúrát veszik célba. Az iráni forradalmi gárda legalább két rakétát lőtt ki a Hormuzi szorosan áthaladó kereskedelmi hajókra, közölt az Axios hírügynökség. Kettő hajóban így jelentős károk keletkeztek, de személyisérülés nem történt. Júniusban 1,7%-os csökkent a fogyasztói árak éves növekedés üteme, a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,4%-kal csökkent, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. Júniusban az éves maginfláció az egy hónappal korábbival azonos 2%-on maradt, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció a májusi másfélről 1,4%-ra csökkent. A hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede, jelezte az ELTE meteorológiai tanszék munkatársainak közössége, akik a többlet halálozást vizsgálták. Megállapították, hogy annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják. A legrosszabb eredményt Tolna megye produkálta 35%-os többlettel, miközben az egyik legjobb értéket épp a legmelegebb megye, Csongrád-Csanád mutatja fel. A pusztító csapadék hiánya talaj összetételét is tönkreteszi, írja Facebook bejegyzésében Bardóczi Sándor főtájépítész. A növények a túlélés érdekében őszi-téli üzemmódba váltanak, hogy aztán az esőérkezésekor újra úgy viselkedjenek, mint tavasszal, de akkor már sajnos késő. Nem csak a lebetonozott város poklában tengődő fasorokban, hanem a parkokban, erdőkben is megfigyelhető a hanyatlás. Végül az időjárásról. Este, éjszaka több lehet felettünk a felhő, záporok is előfordulhatnak, holnap aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, de kisebb körzetekben akkor is előfordulhat némi zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9:30-től tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kéne mindent kimondani, hogy lehet valahogy lehalkítani. Hallgatni csendben, mit nem hallani, csak a csendben azt, ami olyan lényegre tőlen annyira folytogató, mint a legbelsőbb lényünkben magunknak kimondott szó. Sebekben vájkáló szigorú ítéletek. Istenem, milyen jó, hogy itt élhetek. Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, elengedem. Megtépett álmaim messzire viszi a szél. De szerintem a szerelem belehal, a földet él. De várj, várj még egy percet, ne indulj még. Fogd meg a kabátom szélét, ha én indulnék. Maradt egy szó, ami halkan elsuttogható. Van-e hely a szívedben kiadó? Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, elengedem. Megtépett álmaim messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem bele.
Az erdő fohásza. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő néhány percben egy korábbi riportunk ismétlésében marokkói madarász kalandjairól számol be Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. A riporter Tikovics Ernő.
A Szaharáról az embernek az van a kényszer képzetében, hogy ez egy nagy homoksivatag, ami amikor először beértünk, akkor épp egy ködös esős idő volt a kősivatagba, majd a negyedik, ötödik napon láttunk végre homokot, addig növények voltak mindenhol és kő, úgyhogy az már alapból kicsit átvariált a gondolkodásmódunkat. A hó az pedig azért, mert ugyan Afrikához nem társítjuk, de még az egyik nap a mázsugai homokdűnéken homokangyal csináltunk, addig másnap az atlaszban már hóangyal tudtunk csinálni, és hógolyóztunk. Úgyhogy ez eléggé abszurd volt, hogy így egy nap különbséggel ilyen nagy változások vannak. A fura ételek az meg, hát nem voltunk annyira hozzá készülve ehhez a dologhoz, hogy hogy és mint lesz, azt tudtuk, hogy mondjuk sertéshús nem kell keresnünk, de mégis hogy néznek ki. Ezek a dolgok úgy, hogy életem legrosszabb pizzáját sikerült ennem, ott viszont a legjobb tádzsinját egyben, úgyhogy ha valaki megy, akkor csak ajánlani tudom, hogy a helyi ételeket egyek, valamint az is érdekes volt, hogy párizsit is árulnak, baromfi párizsit, ám ezt konzervbe rakják, és a konzervet fel kell nyitni, majd nagy nehezen a vákumból kiszabadítani ezt az elég érdekes állagú ételt, legalábbis magyar ízlés szerint.
Akkor most a madarakról, miért Marokkóba mentetek madarászni?
Marokkó egy viszonylag közeli célpontnak számít. Ugye szerencsénkre már jó pár magyar csapat volt annó kint ezen a területen, úgyhogy rengeteg leírásunk volt, így jól meg tudtuk tervezni az utat. Még ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az érővirág, madárvilág csoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
Marokkó melyik részére mentetek?
Marokkóra nagyjából 3 hét kéne, hogy végig lehessen madarászni. Nekünk erre volt 10 napunk, úgyhogy az északi részeket kihagytuk, ezért a középső résztől indultunk, és egészen le a Nyugat-Szahara déli részéig mentünk, ami nekünk ugye Nyugat-Szahara, de Marokkó Marokkónak gondolja. Annyi, hogy gyakoribbak az útellenőrzések, illetve a kis ellenőrző bódék.
Az ember a madarászokat itthon nem csak úgy képzeli el, hanem szinte olyanok is, hogy kifeszítenek egy hálót, és ami abba belekerül, azt meggyűrűzik, vagy megnézik. Ott hogy megy ez?
Ott gyakorlatilag csak távcsövekkel, spektívekkel madaráztunk. Ugye itthon a madárgyűrűzés az a függönyhálós fogáshoz külön hatósági engedélykel, valószínűleg ott is. Se időnk, se igazából nagyon bátorságunk nem lett volna ilyet csinálni, mert nem lehet tudni, hogy az ember mibe fut bele, illetve magyarázhatjuk, hogy mi csak meg akartuk nézni, de nem biztos, hogy jól jöttünk volna, úgyhogy tényleg csak távcsöves megfigyelés volt, spektível, fotózás, gyakorlatilag egy öröm madarászat, és folyamatos rohanás, mert ugye ez a 10 nap, ez valójában ez a jó pár ezer kilométerhez elég kevés.
De bele is futottatok valami rendőrségi ügyben, nem? Kabátlapás ügybe keveredtetek?
Ennél kicsit kevésbé, ott helyszínen kevésbé volt mókás, így visszatekintve már igen. Ugye ott mindig vannak ilyen kis ellenőrző bódék, viszonylag nagy gyakorisággal, ott szépen útlevél és a többi és a többi. Viszont kétszer is sikerült olyan dologba futnunk, amire nem számítottunk. Első alkalommal a Daklai kikötőbe, ez Nyugat-Szahara legdélebbi pontja, ott távcsöveztünk, fotóztunk, mikor odajött egy nagyon jópofa, kis pohók, havai inges arab emberke, aki tört angolsággal, mivel franciául szeretett volna beszélni velünk, így tört angolsággal kommunikáltunk, majd egy idő után jelezte, hogy ő titkos rendőr, és akkor mi nem menjünk sehova, és bizonyítsuk be, hogy mi madarászunk, csak nem kémkedünk. Úgyhogy ez egy, hát egy jó másfél órás kis epizód volt, és az egyik hortobágyi nemzeti parkos kolléga vitte a kis igazolványát, amivel végre elhitte, hogy tényleg madarászunk, mert a határozók és a többi nem hitt el. Végül nagyon kedélyesen váltunk el. Megmondta, hogy ő nem haragszik ránk, mi sem haragszunk rá. Hát nem haragudtunk, mikor tovább mentünk, azért a következő ellenőrző pontnál, miután egyik utitársunknak az útlevélszámát felírta, mikor azt meglátták, oda jött egy öltönyös úriember, aki az Archaeopteryxről és más madaras dolgokról beszélgetett legalább egy fél órát az utitársra, aki nagyon boldog volt ettől. Természetesen.
Tehát az Archaeopteryx az egy őshüllő.
Igen, 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 de hát messziről indult, úgy gondolta, hogy majd megfogja. Másik pedig az utolsó éjszaka derült ki, amikor ugye pár éjszakát vadkempingeztünk, pár éjszakát szálláson voltunk. Az volt az információ, hogy szabad vadkempingezni, na az utolsó éjszaka kiderült, hogy nem. Ekkor sikerült egy focipályán felverni a sátrunkat, ami egy bozótos területnek tűnt még a sötétben. Reggel, mikor visszamentünk, kiderült, hogy egy focipálya, ugyanis 8 népviseletbe, illetve rendőr egyenruhába öltözött úriember látogatott meg minket az éjszaka közepén, fegyverekkel, szöges baseballütővel is hasonlókkal, és nagyon boldogok voltak ők is, mi is, amikor kiderült, hogy ők se akarnak bántani, mi se vagyunk terroristák, viszont egy kempingbe elirányítottak minket, tényleg nagyon személyesek, udvariasak voltak. Ja, és kiderült, hogy tilos vadkempingezni Marokkóban. Úgyhogy ez így eléggé rányomta az út végére a bélyegét, hogy egy kicsit azért úgy máshogy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, akkor is, hogyha egy európainak tűnő arab ország, akkor is mégiscsak más kontinens.
Akkor most már van tapasztalat a következő magyar madarászok számára. A madarak, mondtad, hogy van átfedés a magyarországi és az ottani madarak között, illetve valami már különbözik. Mi az átfedés?
Az átfedés is részben átfedés, mert a hazai fajok egy részének más alfai vannak, így például a kuviknak ott egy másik alfaja van, de láttunk fekete rigót, vagy éppen első reggel, amikor felébredtünk, nem tudtuk, hogy mi ez az iszonyú madár, ének fogadott, és ugye az ember egy új helyen teljesen megzavarodik, hát kiderült, hogy egy jó része csicsörke énekelt, ami nálunk ugyanígy van, de ott hirtelen nem tudtuk összerakni a képet, illetve vannak olyan fajok, amik hasonlók, de most arra kiderült így utólag, hogy külön fajok, ilyen az afrikai pinty, vagy éppen a magreb szarka, a fáraó bagoly, ami a mihúhoz hasonlít. Még a különlegességek között olyan fajokat kell megemlíteni mindenki elsősorban a tarvarjú nevű ibiszférét, ami régen a Mediterráneumban eléggé elterjedt volt, még magyarországi adata is valószínűleg voltak, de mostanra már csak Marokkóban él. Természetes állománya az is kicsi. A barátságra, amihez hasonló madarunk nincs, vagy éppen a vörhegyes rigótimália.
De jó, hogy van magyar neve. Hogy van magyar neve?
Úgy, hogy ez a madár, a tarvarjú annó Magyarországon is előfordult. Ugye a földközi tenger vidékén egy elég elterjedt madár volt, még a vadászat az el nem tüntette a környékről, illetve voltak olyan esetek is, amikor hazai fajokat kicsit máshol látunk. Például amikor a halássas áll egy homokdűnén, vagy éppen a darvak a homokon táncolnak, azért elég abszurd látvány így a hazai dolgokhoz szokott szemnek.
Februárban voltatok, ez még nem a madárvonulás időszaka.
Nem, és így jó pár olyan fajt nem is láttunk, amit láthatnánk, de csak később érkezik hozzájuk is vissza a trópusi Afrikából. Viszont ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok mindent lehet már látni, a nap nagy részében madarászni lehet, mert amikor ugye bejön a 30-40 fok, akkor értelemszerűen ott is elülnek a madarak, így hát gyakorlatilag a nap nagy részét mi is léhasággal tudtuk volna tölteni, ami meg nem igazán jó egy ilyen túránál.
Most körülnéztem, itt van valahol egy gólyafészek felnémete, nem tudom, hogy visszajött-e már a lakója. Marokkó mennyire jelentős a madárvonulás szempontjából?
Itt a felnémeti gólya is visszajött már. Marokkó mindenképpen jelentősnek nevezhető, mivel a nyugati fővonulási útvonal az Marokkóhoz kötődik, ugye a Gibraltáron átmenő madármennyiség az gyakorlatilag így Marokkón is átmegy. Az európai vonuló madaraknak igen jelentős része megy át ezen az országon. Mi vonuló fajokat annyira még nem láttunk, olyanokat láttunk, amik ott telelnek éppen. Fehér gólyát is láttunk, de azok egy jó része a nyugati vonulási útvonalon csak Spanyolországig jut el, és akkor ott töltik a telet. De fekete gólya mellett egyéb fajok is voltak. Érdekes volt az egész, láttunk színes gyűrűs madarakat is ott is.
Magyar gyűrűs?
Magyar gyűrűs nem, nyugat-európai országokból láttunk rózsás flamingót, koralsirályt, világos hátú heringsirályt és társaikat. Úgyhogy hasonló a mieinkhez a madárvilága, mégis más.
Milyen a madarász élet, ha van egyáltalán Marokkóban? Nyilván itt Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a legnagyobb civil szervezet. 50 éves múlttal a háta mögött. Ott mi a helyzet?
Minimális madarász élet van. Lehet olvasni ott is, hogy a különböző ritkaságokat figyelik, de ezek megfigyelői nagy részt a nevük alapján külföldi emberek, úgyhogy nem helyiek. Ami érdekes volt nekünk Marokkóba, hogy Magyarországon még nem feltétlen mindenhol tartunk ott, például a áramos szigetelőfejek kapcsán, mint Marokkóba, viszont ott meg a madarakhoz való hozzáállás még egy sokkal természetesebb. A madarak azért vannak, hogy az embereknek jó legyen.
Tehát lelőik.
Igen, de nem szórakozási célból, mint más államokban, hanem ott ténylegesen táplálékként tekintenek rájuk.
Vízi állatokkal, vízi madarakkal találkoztatok?
Igen, volt szerencsénk azokkal is, egy-két vádiban, illetve tengerparton megfordultunk. A tengerpartokon ugye millió meg egy sirály, különböző récefajok is megfigyelhetők voltak, olyan fajok, amik nálunk viszonylag ritkák, ott tömegesek, a fekete réce például nálunk egy ritkább őszi, tavaszi átvonuló esetleg telelő, ott tömegesen telel, de láthattunk így például szulát is, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, már említett rózsás flamingó, gólyák, egy-két gémféle, vörös ásoló, de nagy részt inkább a sivatagi, a speciális fajokra próbáltunk koncentrálni.
Járnak-e mások is madarászni Marokkóba? Ezt hogy láttátok?
Az úti beszámolók alapján elég sokan, sok országból, ugye a tarvarjú az csak ott látható, vagy éppen az atlasz küllő.
Mennyiszor előkerült, mi ez a tarvarjú?
Ez egy kopasz, amúgy fekete színű íbiszféle, a hazai batlának a rokona. Ez egy gémekre emlékeztető, ám hajlott csőrű madár. Nálunk a batlák azok kimondott vízimadarak, ez a tarvarjú, ez viszont a különböző köves sziklás részeken költ, és nagy részt sáskákkal, egyéb rovarokkal táplálkozik, úgyhogy nagyon speciális és különleges madár, nagyon jó élményeink voltak vele, de más madarás csapattal is igen találkoztunk, összesen egyel, de az úti beszámolókból egyértelmű, hogy sokan járnak oda, utána csinálnak egy úgynevezett trip reportot, egy ilyen úti beszámolót, és akkor a következő csapatok az alapján tudnak menni, illetve vannak különböző online oldalak is, ahol a megfigyeléseket fel lehet tölteni, és az alapján próbáltunk mi is közlekedni az országban.
Meg akkor már ti is adtatok tanácsokat a következő generációnak?
Igen, és az az érdekes, hogy az utánunk lévő magyar csapat, egy pesti csapat, a csőrdeformitás miatt egy speciális kinézetű atlasz küllő volt, ugyanazt a madarat látta, mint mi. Úgyhogy ezt biztosan tudjuk, mert nem sok olyan deformált csőrű madár lehet, mint az. Úgyhogy az még akkor élt, amikor ők mentek.
Egy korábbi riportunk ismétlésében Balázsi Péter madarászt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották. Thank you. Most irodalmi részlet következik. A mai alkalommal új hangos könyvet indítunk útjára Rácz János színművész tolmácsolásában.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A történet szereplői kitalált alakok. Minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve lehet. Mondtam az öregnek, hogy ezt inkább ne írjuk bele, mert úgyis ránk ismernek az emberek, de ebben a dologban hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy túlságosan élénk a fantáziám, és ha ő már a mennyben lesz, akkor nem fog tudni kijavítani. Legyen meg az akarata! Laci bácsi nem tartozott a hétköznapi emberek közé. Amikor átléptünk a rozzant nyári konyhából átalakított akváriumos szoba ajtaján, mintha mesevilágba csöppentünk volna. Fém állványokon hatalmas üvegmedencék sorakoztak véges végig a falak mentén, amerre a szem ellátott, és mivel a gyermek szeme mindent nagyobbnak, különlegesebbnek lát, számunkra az a rozzant nyári konyha lett a csodák leges legnagyobbika. A bejárati ajtó mellett a falon egy öntött vasból készült, békebeli vízcsap terpeszkedett, öblös mosogató résszel, benne ütött kopott lábassal, ami talán az idők kezdete óta tubifex tárolóként funkcionált. A vízi giliszták, csővájó férgek, rózsaszín tömege fáradhatatlanul járta légiesen könnyed táncát a nagy piros lábasban, és ha árnyék vetődött a víz felszínére, úgy rándult össze, mint egy érző emberi szív. Friss víz kell nekik, mondta az öreg, és egy lehelletnyit nyitott az addig is csöpögő vízcsapon, elárulva a titkot, hogy csöpögő vízcsap nélkül vízigiliszta már pedig nem létezik. Laci bácsi még saját maga szedte a tubifexet. A sajó medrét kutatta érte, iszapot gyűjtött vödrökben, ládákban cipelte haza, majd ezt a különleges rakományt mosófazékba merve és alulról lassan melegítve előcsalogatta belőle a hajszál vékony férgeket, akvaristák egymás közt ezt úgy mondják, kimászatta őket. A díszhalak úgy nyelték a fehérjedús házi kosztot, mint kacsa a nokedlit. A szomszédok eleinte érdeklődve figyelték, ahogy a lestrapált Warburg heti rendszerességgel bepöfög enyhén bűzlő rakományával az utcába, de aztán hamar napi rendre tértek a dolog fölött. Bogaras az öreg, mutatták egymásnak halántékukhoz illesztett újjukkal, de Laci bácsit ez egyáltalán nem zavarta. Miért is zavarta volna? Őt várták a vadvizek, a lápok, meg annyi megismételhetetlen csoda, és ez sokkal fontosabb volt, mint az utcabeliek véleménye. Hogy fiatalabb korában mérnök volt-e Laci bácsi, vagy egyszerű gyári munkás, azt nem tudom már. Csak arra emlékszem, hogy titokzatos erdei utakon lépdelek mögötte, kezemben plankton hálóval, magamba szívom az erdő illatát, hallgatom a madárdalt, és egyé válok a természettel. Hétágra sütött a nap. A kakukk véget nem érően ismételgette mondani valóját, amely az emberi fül számára talán egyszerű volt és kicsit unalmas, de az erdő lakói kihallották belőle a tavaszt, a csöndet, a nap melegét, a kora májusi békességet. Ez a békesség törékeny volt ugyan, mert valamelyik fészekben ott lapult már a kakukk tojása, de erről még senki nem tudott semmit. Tizenvalahány éves lehettem akkoriban, javában általános iskolás. Az öreg közel járhatott a 70-hez, és nem mindennapi barátságunk jó sokáig kitartott, mondhatni egy életen át. Filozófiánk alapvető része volt akkoriban, hogy aki korán kell, az vagy pék, vagy hülye. Ebből kifolyólag reggel 7 óra előtt soha nem indultunk útnak. Ez a 7 órai indulás, tudom, gyötrelmesen korai lehet egy irodistának, de nekünk, akvaristáknak, ilyenkor már hasunkra sütött a nap. Ami engem illet, én minimum 5:30-kor keltem, hogy megmosakodjak, fogat mossak, és kivillamosozzak az öreg vasgyár környéki házához. Kajánul vigyorogva meg is jegyezte néha, hogy Egyre jobban kezdek hasonlítani egy pékhez, vagy inkább ahhoz a másikhoz, akiről talán beszélt már nekem. Nem haragudtam rá. Egy cipőben jártunk mi ketten. Meggyőződésemmé vált, hogy Laci bá szándékosan választja ki a legmeredekebb ösvényeket a hegyen. A planktonos vödröket és egyáltalán mindenfajta edényzetet nekem kellett cipelnem. Nem is beszélve a plankton hálókról, amelyek hosszú nyelük miatt csak nehezen voltak szállíthatók. Az öreg ment elől, mint az erge, én pedig folyton beleakadtam valamibe. Ő volt a könnyű lovasság, én meg a páncélos hadosztály. Egy irtás mellett lépdeltünk, vadvirágok illata úszott a levegőben, és ami az élet fontosabb dolgait illeti, hát azokban sem szenvedtünk hiányt. Itt megpihenünk, adta ki a parancsot öreg barátom, és már szedte is le rólam a saját felszerelését, nehogy véletlenül kárt tegyek valamiben. Szalonna, házikolbász, vörös hagyma került elő a hátizsák mélyéről, hűs citromos tea, némi házi süti, Margitka néni féle, vagyis a legjobb süti, ami a világon ezidáig létezett. Jánoskám, szólt az öreg némi rágás után, amott a kis fenyőnél van a forrás, húzd félre az ágakat és meríts meg a kulacsot, de úgy merítsd ám, hogy ne zavart fel a vizet. Megcéloztam a fenyőt, és csodák csodája, a forrás csak ugyanott volt. Énekes madarak rebbentek fel riadtan, egy barkós cinege, vagy 30 centiméternyi távolságból méregetett kíváncsi gombszemeivel. A vízben mindenféle különös szerzet mozgott, evezett, úszott. A csíbort és a víziskorpiót azonnal felismertem, de panelban nevelkedett gyerek lévén a legtöbb rovar meghatározását igen hamar feladtam. És ebből mi inni fogunk? Beleborzongtam. Laci bá, muszáj? Kérdeztem kissé elbizonytalankodva, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy az erdélyi állatok is isznak a forrásból. Egészen jól kivehető volt a sárban néhány vaddisznó csülök lenyomata, de hogy emberi fogyasztásra mennyire alkalmas az a víz, azt nem tudtam eldönteni. Mit muszáj? Nézett rám az öreg kérdőm, mint valami csodabogárra. Hát, inni ebből az izéből. Ha nem akarsz, nem iszol. Zárta rövidre a beszélgetést. Nekem azért hozzááll, mert sokkal jobb, mint az otthoni. Nekikezdtem a töltögetésnek. Óvatosan bugyogtattam a kulacsot, mert a molnárkák például egyáltalán nem érezték fenyegetve magukat. Simán benyelte volna őket a kulacs szája, ha nem vagyok résen, és nem piszkálok feléjük állandóan a bal kezemmel. Az ugye mégse lett volna helyén való, ha az öreg bekap belőlük párat, a méretes csíborról már nem is beszélve, amelyik állandóan ott sertepertélt az ujjaim körül. Laci bá, lehet, hogy bogaras lesz.
Mi? Mi leszek?
Nem maga. Ez a pocsolya víz, vagy mi. A forrás vize. Ezt inkább nem kéne meginni.
Ha a klórtól nincs semmi bajom, ezt is túl fogom élni. Ittam már belőle jó párszor.
Az öreg teljesen megnyugtatott. Néhány dafnia, nagy vízi bolha, szerintem biztosan került az italába, de ha ennyire nagyvonalú, gondoltam, legközelebb majd bátrabban merítek. Laci bá ivott. Én is ittam. Citromos teát. Aztán tovább indultunk egy még nagyobb pocsolya felé, amely állítólag már egészen közel volt, csak meg kellett mászni érte néhány hegyet. Dugig volt szúnyoglárvával. Töménytelen mennyiségű dafniát is találtam benne, kezdő akvaristaként pont ezekre az eleségállatokra vadáztam. Az öreg készített nekem egy alkalmi plankton szedőhálót nejlon harisnyából. Még otthon, mielőtt elindultunk volna, kör alakúra meghajlított egy acéldrótot, ráigazította a női harisnyát, némi fércelés, aztán egy darab bányászdróttal rögzítette az egészet egy bambusznádból készült horgászboton. Remekül szuperált. Az az igazság, hogy nagyszerűen megértettük egymást az öreggel. Nem csak a vízparton, plankton szedés közben, hanem a szürke hétköznapok taposó malmában is,
bárhol, ahol állatok mellett néha még emberek is lézegtek körülöttünk, és nem átallottak érdeklődni a természet szépségei iránt. Ha együtt múlattuk az időt, soha nem kellett a szomszédba menni egy kis nevetésért, mert Laci bá azt a nézetet vallotta, hogy a jó humor megvidámítja a lelket, és erőt ad még a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Ergo, feltétlenül élnünk kell vele. Ha humorral élünk, magyarázta egy kiadósabb nevetés után, a könnyeit törölgetve, akkor soha nem rajtunk, hanem velünk együtt nevetnek az emberek. Ha valakinek sikerül szívből jövő mosolyt csalnunk az arcára, már nem telt hiába a napunk. Ha csak ennyit tanultam volna tőle, már az sem lenne kevés, de nekem azért ennél sokkal több jutott. Egyszer például a véletlenekről beszélgettünk. Ő nem hitt a véletlenekben, mert mindenben Isten újját látta, ami nem is lett volna baj, de állandóan meg akarta győzni az embert a saját igazáról. Jánoskám, egy dolog beszélni az esőről, de más dolog bőrigázni. Mondta egyszer kerékpározás közben, mikor a hátam mögött, Suttyomban, még valamikor indulás előtt megpiszkálta a vadonatúj biciklimet, és menet közben, szép lassan, mindkét kerék egyszerre eresztett le alattam. Én nem is gondoltam volna, hogy képes megbuherálni a szelepeket, de hát ilyenek a véletlenek. Ne feledd, folytatta atyailag, a józanész szabályait is megszegve, mert menet közben állandóan hátrafelé tekingetett. Ha valami váratlan dolog történik veled az életben, tanulj meg különbséget tenni a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Aztán az ég felé emelte a mutató ujját, ez nagyon hatásos volt, és akkorát esett a rozsdás csepellel, hogy azonnal kirohant néhány ember a szemközti üzletből felesegíteni. Eredetileg úgy tervezte, hogy amíg én a kettős defekt miatt bosszankodom, ő majd látványosan elviharzik a fagylaltoshoz, mintha mi sem történt volna, majd legalábbis úgy csinál, mintha oda menne nélkülem, de majd az utca végén természetesen visszafordul a pumpával, ami csak neki van, és felfújja vele a járgányomat. De hát a véletlen, akarom mondani, Isten újja, közbeszólt. Erre a kis performance-ra egyébként azért lett volna szükség, hogy a saját bőrömön tapasztaljam meg, hogy az úgynevezett véletlenekben mindig van valami tervszerűség. Isten megsebez, de be is kötöz. Vagy valami hasonló. Szóval ez a kis huncutság azt lett volna hivatott szemléltetni, hogy mindig áll valaki a történések mögött. Ez esetben éppenséggel ő. Az öreget nem kellett bekötözni, viszont elég csúnyán lehorzsolta a könyökét. Hogy őszinte legyek, én már annak is nagyon örültem, hogy a saját lábán tudott hazamenni. Embert én még ekkorát zuhanni nem láttam. Haza kísértem, ő vitte a kormányt, én toltam a bicikli többi részét. Ezt másképp nem lehetett megoldani. Elég érdekes egyéniség volt az öreg, mert hazafelé menet már egész vidáman sántikált és nyomta a szöveget megint. Jánoskám, ha most nem lettél volna velem, akkor nem tudnék hazamenni. Azt hiszem, hogy egy kicsit túlzásba vittem a viccelődést. Nem véletlenül estem én el. Most legalább már te is láthatod. Az úr megbüntetett. Mikor beléptünk az udvarunkra a kis kapun keresztül, és megszabadultunk a sok ócskavastól, amit másfél órával azelőtt még csepelkerékpárnak neveztek, Laci bá már javában különféle kérdéseket tett fel nekem. Tudod-e egyáltalán, hogy mi az élet célja? Hát az, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Mondta némileg elgyötörten, és teljesen egyedül nyitotta ki a konyhajtót, nehogy Margitka néni megneszeljen valamit az esésből. Kacagott a saját poénján, pedig már vagy százszor elsütötte nekem. Annyira morbid volt még a felvetés is, hogy az ember kénytelen kelletlen mindig elgondolkodott rajta. Hát tényleg csak erről szólna az egész. Tényleg ez lenne az élet célja, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Dehogy!
Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének első részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton, a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Berecz Renátát hallották. Az adást pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 18. befejező részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása. A spirituális kísérés. A spirituális kísérés örve alatt a múltban olykor spirituális vagy éppen szexuális visszaéléseket is elkövettek. Ennek ellenére a spirituális kísérés sok kereső keresztény számára nagy jelentőségű. A spirituális kísérés épp azt akarja elősegíteni, hogy bízzunk meg saját lelkünkben, és nagyobb biztonságra tegyünk szert arra vonatkozóan, mit akar tőlünk Isten. A spirituális kísérő nem mondhatja meg nekem, hogy mi Isten akarata velem kapcsolatban, csak ösztönözhet arra, hogy végig gondoljam, mi felel meg nekem, és megnyithatja a szememet, hogy én magam ismerjem föl, mit is kíván tőlem Isten. Manapság sokakban megvan az igény a spirituális kísérésre. Számukra ez jó útja annak, hogy elkezdjék keresni Istent és saját igazságukat. A spirituális kísérők részéről azonban jó érzékre van szükség, hogy fölismerjék Isten és az ember nem könnyen kibogozható útjait, valamint jól kell ismerniük saját lelküket és azok lelkét is, akiket kísérnek. Ma sok képzési lehetőség áll a spirituális kísérők rendelkezésére. Aki részt vett ilyen képzéseken, elővigyázattal és óvatosan fog közeledni a feladatához. Nem fog visszaélni lelki hatalmával, hanem érzékenyen figyeli, mi zajlik a kísért emberek lelkében, mire van szükségük ahhoz, hogy megtalálják önazonosságukat, és a maguk hitbeli útját járják. Fontos, hogy akik igénybe veszik a spirituális kísérést, megbízzanak saját érzéseikben. A spirituális kísérés keretében először általában csak 3 beszélgetést tűznek ki, azután mindkét fél, a kísérő és a kísért személy is eldöntheti, akarja-e folytatni. Fontos, hogy meg tudják állapítani, olyan kísérés alakulhat-e ki, amely mindkettőjüknek javára válik. Ha a kísérő túlságosan tekintélyi módon lép föl, ha jogot formál arra, hogy ő diktálja a másik számára Isten akaratát, akkor a kísért személynek kellő önbizalommal el kell határolódnia tőle, hiszen érzi, hogy esetében nem kísérés folyik, hanem manipuláció. A spirituális kísérés felnőtt kereszténységre vezeti a kísért személyt, olyan útra, amelyen haladva egyre mélyebben belenő Isten szeretetébe, s egyúttal egyre inkább fölismeri, és kész lesz elfogadni a saját igazságát is. A spirituális kísérés során föl lehet ismerni, és föl lehet dolgozni a kóros Isten és önképeket. Ennek következtében pedig gyógyító és felszabadító képek keletkeznek az emberi lélekben. A spirituális kísérésnek az a célja, hogy előbb meggyógyuljanak az Istenről és önmagamról alkotott képek, hogy azután minden Istenről és önmagamról alkotott képen túl eljussak magához Istenhez, illetve az igazi énemhez, amelyet már nem tudok pontosan definiálni. De a spirituális kísérés érintkezésbe hoz ezzel az igazi énemmel, így összhangba kerülök önmagammal, és összhangba kerülök Istennel, az emberekkel, és az egész teremtéssel is. Záró gondolatok. A szavak feltárása. Akár akarjuk, akár nem, Isten képünk és önképünk újra meg újra elhomályosul, és nem egyszer megismérgeződik. Ezért részben külső hatások a felelősek, például a lelkipásztorok hibás magatartása, de éppen ilyen erővel belülről jövő hatások is. Saját életmintáim is felelősek azért, ha a Biblia bizonyos szavait, az egyház bizonyos szertartásait és az igehirdetés bizonyos formáit nem tudom objektíven befogadni, hanem azok felszakítják régi, gyermekkorban szerzett sebeimet. Az igehirdetés építőnek szánt szavai is a régi sebekhez vezethetnek vissza. Ilyen esetben az a feladatom, hogy szembenézzek saját igazságommal, és megértsem önmagam. Ahelyett, hogy másokat vádolnék negatív istenkép hirdetésével, először magamban nézek, hogy fölismerjem saját ön- és istenképeimet. Gyakran ezek okozzák, hogy az igehirdető bizonyos szavai sértenek, mivel élettörténetem régi sérüléseit szakítják fel. A vallás sosem mentes teljesen a meghamisított Isten és önképektől. A vallás lehet gyógyító út, de minden vallási fogalom, kép és jelkép hamis is lehet. Ezért az a feladatunk, hogy kifejlesztük érzékünket az egészséges Isten és önképek iránt, és egyúttal saját lelkünk és az általa hordozott sérülések iránt is. Képeink csak akkor változhatnak meg, ha őszintén feltárjuk őket, és csak így tudunk kiengesztelődni magunkkal és Istennel. Az Isten elleni lázadás ugyanis, amelyet ma sokaknál megfigyelhetünk, gyakran nem más, mint ellenállás bizonyos istenképekkel szemben. Azokkal a képekkel szemben, amelyeket élettörténetünk során magunkévá tettünk, és azokkal szemben, amelyeket ma tárnak elénk. Főleg akkor védekezünk a képek ellen, ha régi megsebesítő képeinkre emlékeztetnek minket. Ezzel a könyvvel az volt a célom, hogy olvasóimat érzékenyé tegyem az Istenről és önmagukról alkotott megbetegítő, illetve gyógyító képek iránt. Arra akarom biztatni őket, hogy bízzanak meg saját lelkükben. Ha néhol megbántottam bárkit is, azt nem szánt szándékkal tettem. Óvatosan akartam fogalmazni, mégis lehetséges, hogy itt-ott megütköztek szavaimon. Ez esetben fontos lenne, hogy alaposan odafigyelve föltegyék a kérdést. Saját sebeimet szakítják föl ezek a szavak? Vagy a szerző magatartásán ütköztem meg, mivel nem értek vele egyet, s mivel saját negatív viselkedési mintáimra emlékeztet engem? Nem állítom magamról, hogy amikor írok, mindig nyitott vagyok Jézus Krisztusra és az ő üzenetére. Tudatában vagyok annak, hogy az én írásomba is belopóznak tudattalan problémáim, és elhomályosítják Jézus üzenetét. Alig ha van olyan igehirdető, akinek a szavaiban vegytisztán találkozunk Jézus üzenetével. A mi feladatunk, hogy a hallott vagy olvasott szavakkal úgy bánjunk és úgy küzdjünk meg, hogy fölismerjük saját igazságunkat és egyre közelebb jussunk hamisítatlan és sértetlen énünkhöz, amely lelkünk mélyén nyugszik, és túl van minden képen és fogalmon. Ha kapcsolatban maradunk vele, akkor bátran meghallgathatunk és elolvashatunk mindent, amit elénk tárnak, mert belső érzékünk el tudja dönteni, hogy ezek a szavak jót tesznek-e nekünk, vagy sem. Az igazsághoz vezetnek-e minket, vagy sem. S hogy Jézus szellemével töltenek-e el minket, vagy az igehirdető rossz szellemével. Ezt a belső érzéket azonban az irgalomnak kell kísérnie, hogy ne váljunk öntelté, hanem teljes alázattal számoljunk vele, saját életmintáink és élettörténetünk, valamelyest a mi Jézusról és Istenről alkotott látásmódunkat is elhomályosítják. Azt kívánom olvasóimnak, hogy e téren újra meg újra sikerrel járjanak.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 18. befejező részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Szentek, szentéletű emberek.
A nap szentjei Szent Willibald püspök és Szent Funibald bencés apát. Szent Willibald püspök 701-ben született, 787. július 7-én halt meg Eichstettben, 86 évet élt. Szent Funibald bencés apát 702-ben született, 761-ben halt meg Heidenheimben, 59 évet élt. Testvérek voltak. Szüleiket rokoni szálak fűzték Szent Bonifáchoz. Willibald kisgyermekkorában megbetegedett. Szülei megfogadták, hogyha meggyógyul, Isten szolgálatára szentelik. Így is történt. Kora ifjúságától fogva kolostorban nevelkedett. Itt ő is rabja lett a szent zarándoklat eszméjének. Korábban ez volt a divat. Meggyőzte szüleit és egy évvel fiatalabb öccsét, hogy 721 táján az örökvárosba, Rómába zarándokoljanak. Ám útközben Lukkában meghalt az édesapjuk. A két fiú 723 húsvétjáig együtt maradt Rómában. Funibaldot fölvették egy római kolostorba, ahonnan 5 év múlva hazatért, hogy magával vigye harmadik testvérét is Szent Péter sírjához. Willibald a Szentföldre zarándokolt, naplószerű följegyzéseket készített, és 3 évig ott élt. Innen tovább menve 7 évet Konstantinápolyban töltött. 730-ban a pápai és császári követek kíséretében visszatért Itáliába. Itt a Montecassinói bencés kolostor szolgálatába állt, hogy Szent Benedek szellemében segítsen a megújulásban. Montecassinóban különféle tisztségeket viselt. Nagyon kedvelte a kapus szolgálatot, mert Szent Benedek szellemében fogadhatta a zarándokokat és gyakorolhatta a vendégszeretetet. Itt nagy kitüntetés érte. Szent Bonifác maga mellé hívta, hogy mellette dolgozzon. 739-ben néhány társával és Bonifáccal Türingiába ment. Testvére, Wunibald, akkor már a német missziókban dolgozott. Itt szentelte őt pappá Szent Bonifác, és megbízta a terület evangelizálásával. Bonifác pápa Willibaldot is pappá szentelte. Jelentős szerepet töltött be Németország keresztény hitre való térítésében. Eichstettben és környékén hirdette Isten igéjét. Ezen felül kiirtották a vadont, megművelték a földeket, templomokat és kolostorokat építettek. Mindenkinek mindene volt, hogy mindenkit megnyerhessen, akár csak Szent Pál apostol. 742. október 21-én Szent Bonifác Willibaldot püspökké szentelte. Szentelő püspöke halála után nagy lelki buzgósággal vezette egyházmegyéjét. Willibald túlélte öccsét, és annak egyházmegyéjébe került, ahol megalapította a heidenheimi bencés kolostort, amelynek apátja volt haláláig. Testvérük Szent Walburga a heidenheimi női kolostor apátnője volt. Emlékezzünk meg ezen napon első Atenagórász konstantinápolyi ökumenikus pátriarkáról, aki nincs szentjavatva, aki az életszentség útját járta. A keleti egyház első pátriarkája, aki hatodik Pál pápával együtt elindította a katolikusok és ortodoxok közötti közeledés folyamatát, ami az utóbbi századokban megfeneklett. Az ökumenizmus két nagy főpapja először 1964-ben a Szentföldön találkozott egymással, majd három évvel később, 1967. július 25-én a konstantinápolyi Szent György székesegyházban és ugyanaz évben, október 26-án a Vatikánban. A pátriarka szinte prófétai szerepet töltött be az ortodox egyházban és az egész keresztény világban. Már 1959-ben kereste a kapcsolatfelvételt 23. János pápával. Megfelelő visszhangra találva lehetősége nyílt, hogy a kölcsönös kibékülésről és kiengesztelődésről történelmi gesztusokkal tanúskodjék. A pápával közösen tett jeruzsálemi zarándoklat az 1965-ben kölcsönösen visszavont kiközösítés, amely 1054 óta állt fenn, valamint a pápával való isztambuli és római találkozók mindezt bizonyítják. Ezek az események új kapcsolatokat teremtettek a katolikus és az ortodox egyház között. A teljes egység felé vezető utat a pátriarka a szeretet párbeszédében jelölte meg. Imádkozzunk a keresztények egységéért sokat, hogy az egység, amiért Jézus könyörgött főpapi imájában, minél közelebb jusson a megvalósulás felé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.